A nyár a munkáról szólt a paraszti társadalomban. A nyári népszokások már az aratással kapcsolatos szokásokról, hagyományokról szólnak. Az időjárás megfigyelése a sikeres aratás állt a középpontban. Ebből kifolyólag csak az aratóbálok adtak alkalmat a mulatságra. Az arató ünnepet ott tartották meg, ahol kalákában dolgoztak, vagy ahol felfogadott aratók végezték el a munkát. Az aratás befejezésekor aratókoszorút kötöttek, és azt ünnepélyes menetben a földbirtokos vagy a gazda elé vitték. Az aratást vacsora, táncos mulatság fejezte be. A családi aratást nem követte arató ünnep. Tóth Arnolddal, a Herman Ottó Múzeum néprajzitár osztályvezetőjével idézzük fel a régi korok nyári időszakát, a riporter Sütő Dávid felé.
Ugye a tavasz után következik a nyár, tehát ahogy az évszakok változnak, a paraszti társadalomban hogyan változott az élet nyáron, a tavaszi időszak után mi következett?
Ez egy elég fontos átmenet, egy fontos váltás, amikor a tavaszból a nyárba fordul az idő. A régi hagyományos paraszti társadalomban ugyanis egészen más volt az időszemlélet, mint a mai modern társadalomban. Az iparosodás, polgárosodás előtti archaikus társadalmakban megkülönböztették a szent és a profán időt, ugye az ünnepek és a hétköznapok idejét, és a mai értelemben vett szabadidő, vagy nyári szünet, vagy nyaralás fogalma, ez teljesen ismeretlen volt, sőt éppen ellenkezőleg, pont a nyár volt az az időszak, amikor nagyon kevés volt az ünnep, és nagyon sok volt a munka. Hogyha az egész évet tekintjük, akkor ez volt a munkával teli fél év, úgyhogy a népszokások, jeles napok száma sokkal, de sokkal kevesebb ebben az időszakban, mint mondjuk a téli vagy a tavaszi időben. Nyilván ennek az az oka, hogy a hagyományos paraszti társadalom a mezőgazdasághoz kapcsolódott, állattartás, földművelés, és különösen a földművelésben a betakarítási munkálatok, az aratás időszaka, ez volt a munkacsúcs, és ez tulajdonképpen a hagyományos kezdő napja ennek az időszaknak, június 29-e, Péter Pál napja, ami hát a nyárnak nem kezdő napja, mert a nyarat valójában a régi ember tulajdonképpen pünkösd utántól számolta, Medárd napja, Szent Iván napja, ezek a júniusi jeles napok már a nyári időszakhoz tartoztak, és aztán Péter Pál június 29-e, így mondták, hogy megszakad a búza töve, ami azt jelenti, hogy már nem nő tovább, nem fejlődik, teljesen érettnek tekintették már ekkora a gabonaféléket, és az volt a hagyomány, hogy 9 vagy 13-14 nap múlva már teljesen aratásra kész, így elkezdődött a legnagyobb paraszti munka, az aratás, ez volt tulajdonképpen a nyárnak a legfontosabb része.
Régen az aratás hogyan nézett ki, ezt hogyan képzeljük el, tudsz mesélni róla nekünk? Gondolom azért még nem a gépiesítésről beszélünk, az már effektíve a TSS korszak volt, de azelőtt hogyan nézett ki, hogyan tartotta össze az embereket, a családokat, milyen volt esetleg a megosztás, hogyan arattak régen az emberek?
Hát ennek volt a legnagyobb jelentősége a mindennapi kenyér, ugye benne van az imádságunkban is, ha belegondolunk, a mindennapi kenyér biztosítása itt kezdődött, hogy le kellett aratni a búzát, és a férfi embernek a férfi korba való lépése is, hogy meg tudja-e fogni már a kaszát, és tudja-e már aratni, le tud-e vágni egy rendet. Tulajdonképpen a kézi erővel történő aratás a legnehezebb fizikai munka, vagy egyik legnehezebb fizikai munka. Hagyományosan hosszú-hosszú évezredeken keresztül a legfontosabb arató szerszám a sarló volt. Ezt már a közel-keletről ismerjük, és a magyar paraszti kultúrában körülbelül a 16. és a 17. század időszakára datálható, hogy megjelenik a kaszának a használata. Korábban a középkorban a kaszát a fű levágására használták. És azért, hogy a búzából minél kevesebb szemveszteség legyen, gyakorlatilag kézzel markonként fogták meg a gabonát, és úgy vágták el sarlóval a tövét. Ez tulajdonképpen egy egyszemélyes munka volt. És amikor létrejött ez a fajta eszközváltás, a kaszás aratásnak a munkája, a változás lényege abban állt, hogy a kaszával sokkal hatékonyabban tudtak a búzatáblában haladni, és az egyszemélyes munka átalakult kétszemélyessé, a legelemibb munkaszervezeti forma az aratópár a paraszti társadalomban, ami azt jelenti, hogy egy férfi kaszás és egy női marokszedő, aki mögötte jár, és a sarlót innentől kezdve már nem a búza levágására, hanem a levágott búzának az összeszedésére használták. Érdekes szókifejezések, vagy érdekes szavak kapcsolódnak ehhez. Ugye kétféleképpen tudtak kaszálni. Az egyik, hogyha a lábon álló búzát a már levágott területre, a tarlóra döntötték, akkor ez volt a rendrevágás. Hogyha pedig fordítva haladtak, és a búzát a még lábon álló irányába vágták, ez volt a rávágás. Ez tájegységenként különböző hagyományok kapcsolódtak ehhez. És ugyanígy különböző kifejezések elillették a levágott búzának az összeszedett csomóit, ugye a marokszedő összeszedte, a kévekötő kévébe kötötte, és utána ezeket a kévéket 9-esével, 12-esével, 13, 14, 17, 18 tájegységenként változó mennyiségben keresztekbe rendezték, de ezeket a kereszteket nevezték kepének, nevezték kalandjának. A tetejére tett utolsó kévét nagyon gyakran papnak hívták. Ez a kifejezés egy nagyon régi hagyományra utal, amikor még egyházi tizedet fizettek az emberek, és minden tizedik kéve az egyházé volt, a papé volt. Na ez, ennek az emlékét őrzi az, hogy a kéve csomó, a kalandja vagy kereszt tetején az utolsó kévét papnak nevezték.
Itt mennyire volt jellemző, azért ugye az őszi munkák során például jellemző volt, hogy kalálkákba, hasonló kisebb munkacsoportokba verődtek. Itt az aratás során például a családok, rokonok, vagy akár a szomszédok segítették egymást. Ez jellemző volt-e erre az időszakra, itt az aratásra?
Igen, mindenképpen ezek a különböző társadalmi csoportok nagyon karakteresek voltak, attól függően, hogy milyen társadalmi rétegről beszélünk. Azok a nagyobb gazdák, akik saját tulajdonnal rendelkeztek, ők általában családi kötelékben arattak, és úgy dolgoztak kalákában, hogy a családtagok a nagy családot értve körbejártak, és egymást segítették, és így végezték el ezt a nagyon nehéz munkát. A szegényebb társadalmi rétegek körében viszont az volt a jellemző, hogy saját komoly mennyiségű földtulajdonnal nem rendelkeztek, és ezért eljártak a nagyobb gazdákhoz, illetve a földesurakhoz, uradalmakhoz, egyház tulajdonában lévő nagy hitbizományi földekre részes aratónak vagy summásnak. A részes aratás azt jelentette, hogy a termény egy részében állapodtak meg, kilencedét, tizedét, mikor mennyit kapták meg munkadíjként. A summás pedig azt jelentette, hogy egy összegben, konkrét fizetségben állapodtak meg a learatott mennyiségtől függetlenül. Így jöttek létre ezek az úgynevezett arató bandák, akik vagy részes aratóként, vagy summásként az országnak nagyon távoli vidékeire is elmentek így nyáron munkát vállalni, annak érdekében, hogy meglegyen az egész évi betevő, a kenyérre való. Hát különösen mezőkövesd és a matyóság tekintetében van ennek nagyon gazdag irodalma, nagyon gazdag hagyománya. A summás dalok például a népdaloknak egy nagyon jellegzetes csoportját adják. Hát az aratásnak az idejét azért úgy kell elképzelni, hogy ez hajnal 2-3 órás kelést jelent, 4 órától, amikor már világos van, kint dolgoznak, délben tartanak egy hosszabb pihenőt, ilyenkor le is dőlnek, szúnyókálnak egy picit a legnagyobb rekkenő hőség idején, megebédelnek, ugye viszik ki az aratóknak a földre a főtételt, megebédelnek, és utána egészen sötétedésig folytatják, szó szerint, ahogy a szavajárásunk is mondja, látástól vakulásig, viradattól naplementéig dolgoznak, és a aratást következő nagy munka a behordás és a cséplés. Ezek is igen-igen hosszú, egész napokat igénybevevő munkák voltak.
Az aratást követte egy arató ünnep is, a régi szokás szerint. Az arató ünnep az hogyan alakult, hiszen volt annak azért változása, napjainkra is átalakult, ugye most már nem is nagyon jellemző, TSS időszakban is volt, illetve előtte is. Hogyan néztek ki az arató ünnepek?
Az arató ünnepek az egész Kárpát-medencében feltűnően egységesek. A forgatókönyvük úgy zajlik, hogy amikor végeznek a munkával, le van aratva az egész tábla, vagy az egész földterület, akkor a föld terület tulajdonosához, földesúrhoz, gazdához egy arató menettel vonulnak be az arató munkások. Pántlikákkal, búzakalászokkal feldíszítik az arató szerszámokat. Olykor lovaskocsit is fogadnak, lovasok is vannak a menetben, gyalogosok ugye viszik az eszközöket kézben, énekelve egy ünnepi menetben, és a legfontosabb kelléke ennek az ünnepi menetnek az arató koszorú, ami egy nagyméretű, harangalakú vagy csiga formájú búza kalászokból készített hatalmas koszorú, amit gyakran többen visznek, olyan súlyos, és ugye rúdon cipelik, és ezzel megérkezve a gazda házához köszöntőt mondanak, a gazda megköszön áldást mond, megisznek egy áldomást, gyakran meglocsolják az arató koszorút és az arató munkásokat is, azért, hogy termékenység és bőség legyen a következő esztendőben, és utána ezeket a szakrális mozzanatokat követi az arató bál, ami egy hajnalig tartó nagy táncmulatság. És azért egységesek a Kárpát-medence szerte ezek az ünneplési formák, mert 1901-ben egy földművelésügyi miniszteri rendelet szabályozta az arató ünnepségeket, tehát gyakorlatilag az állami irányítás már formálta ezt az ünnepet, és megadta a formáit, hogy hogyan történjen. Ennek megfelelően az egész országban nagyon hasonló módon terjedt el ez a szokás, és tulajdonképpen valahol ez a gyökere egyébként az új kenyér ünnepének, az augusztus 20-ához kapcsolódó kenyér ünnepi gondolatnak is.
Említettünk egy fontos jelképet, és erre egy kicsit ki akartam térni. Az aratókoszorú mit is szimbolizált, miből állt, hogyan alakították ki? Elég változatos volt, ahogy említetted. Miért is volt ez ennyire fontos?
Hát ennek a legfontosabb eleme nyilván a búza, és a búza a kenyér a népi kultúrának az egyik legalapvetőbb jelképe. A kenyér Krisztus teste, talán ezt nem kell nagyon mélységében magyarázni. Nagyon fontos volt ez a szimbolika az egykori ember számára, és hogyha belegondolunk a krisztusi példázatokban is, milyen sokszor előkerül a búzaszem, hogy a búzaszem meghal, és ebből támad aztán az új élet. Ez a szimbolika nagyon egyértelmű, és nagyon mélyen gyökerezett a parasztságnak a gondolkodásában, így aztán az arató ünnepen is az arató koszorú, a búzából font arató koszorú ilyen fontos szerepet kapott. Talán érdemes még kitérni egy gondolat erejéig arra, hogy az aratást követően a búza kalászból hogyan nyeri ki a búza szemeket, ugye ez a cséplésnek a munkája, ami egy nagyon érdekes jelensége a Kárpát-medencében. Két hatalmas európai munkakultúra találkozik a mi vidékünkön, az Alföld és a felső magyarországi felvidék hegyvidék találkozásánál, éppen Borsod vármegyében húzódik ennek a két nagy európai kultúrkörnek a határvonala. Ettől a határvonaltól déli és keleti irányban a nyomtatás volt a jellegzetes munka, ami azt jelentette, hogy egy keményre letaposott talajú úgynevezett szérűre ráhordták villával a learatott gabonát, és állatokat, lovat vagy ritkább esetben ökröket járattak körbe rajta, és ők taposták ki a szemeket a búzakalászokból, és utána szelelő lapátokkal a levegőbe dobva a szél vitte ki az ocsút, a pejvált, a töreket közüle. És így történt tulajdonképpen a szemnyerésnek a munkája. Ez egy nagyon régi, arhaikus, kelet-európai és ázsiai szemnyerési mód. És a magyarság az Alföldön ezt gyakorolja. Míg a Bükkaljától északra, ha elindulunk, Borsod vármegyének már az északét, területein, akkor pedig a csűrökkel találkozunk, minden falunak a faluképéhez hozzátartozik az udvar végében álló csűr. Hát ennek az épületnek az elsődleges funkciója az volt, hogy ebben tárolták a gabonát, és itt történt a cséplés, mert hogy a hegyvidéken viszont emberi erővel, kézi erővel történt a szemnyerés, cséphadaróval dolgoztak, a szérűre ráhordott gabonát kézzel csépelték, és utána a csűr ajtaját megnyitva mesterségesen hozták létre azt a húzatot, ami amivel ki tudták szelelni a gabonát. Aztán később ezt már gépesítették, megjelent a szelelő rosta, eleinte kézihajtású, aztán állati erővel vagy gőzgéppel, aztán dízelmotorral hajtott gépről beszélünk, és nyilván az egészet aztán egységbe foglalta, és ezeket a táji különbségeket eltörölte a cséplőgép, amikor már a gépesített aratás első komoly munkaeszköze megjelent a paraszti kultúrában.
Sokszor említettük most a beszélgetés során, hogy ez egy nehéz munka volt, és egyszer az étkezés szóba került, hogy hozták ki az ebédet. Változott-e bármit is úgymond ilyenkor a nyári időszakban az étrend? Ugye azért évszakonként, ünnepenként változik a paraszti társadalom étrendje. Mit tettek, mire volt szükség a paraszti társadalomban a parasztembernek a szervezetére, hiszen említettük, hogy nehéz fizikai munkát végzett.
Igen, az aratóknak az étrendje az egy energiában gazdag étrend volt, tehát azért a szalonna, a kenyér, a kolbász és a hozzá elengedhetetlen vöröshagyma, ez volt a legalapvetőbb étrend. A főtételek között is a húsos ételek, húsos levesek domináltak, igyekeztek minél vastagabb étellel szolgálni az aratók számára. De érdekes módon megjelenik például a dinnye. Az aratáskor egy nagyon gyakori fogás volt, hogy egész egyszerűen fölvágták a dinnyét, és akkor frissítőként megették kint a földeken. A víznek a használata volt még egy nagyon sajátos dolog, ugye a korsóban kellett a vizet tárolni, és ennek az volt a funkciója, hogy igyekeztek hidegen tartani. Megvoltak azok az úgynevezett bugyogós korsók, amikben az aratók számára vitték ki a vizet a határba, és a kerámia edényen keresztül párolgott belőle, de ez a párolgás ugye hőt vont el, és hidegen maradt benne az ital, tehát ezeknek a kerámia edényeknek volt jelentősége valamikor.
Mondhatjuk azt, hogy zárásként, bár még előttünk van, a riport elkészülte, után lesz augusztus 20-a az új kenyér ünnepe, erről mit lehet tudni?
Hát talán a magyarság legnagyobb ünnepe, legfontosabb ünnepe, és hogy ez valóban így van, nagyon szépen mutatja, hogy 1948 után, amikor a szocializmus, a kommunista fordulat beköszöntött Magyarországon, rengeteg ünnepet beszüntettek, ugye például március 15-ét nem lehetett ünnepelni, augusztus 20-át nem merték megszüntetni, hanem az új hatalom a saját képére formálta, és alkotmány ünnepét, új kenyér ünnepét csinált belőle, mert annyira mélyen gyökerezik a magyar gondolkodásban augusztus 20-a, hogy még a kommunisták sem merték eltörölni. Hát ennek a hagyománya, a kegyes hagyomány szerint 1038-ban államalapító Szent István királyunk felajánlotta Szűz Máriának az országot, és ez nagy boldogasszony ünnepén, augusztus 15-én történt a legenda szerint, és ehhez közeli napon, Szent István királyunk neve napján, augusztus 20-án törvénylátó napokat tartottak az Árpádházi királyok Fehérváron. Hát ebből a tradícióból indult tulajdonképpen augusztus 20-ának az ünneplése, és Szent István királyunk és az államalapítás mellett megjelenik benne a kenyérnek a motívuma. Nagyon érdekes az, hogy a mindenkori hatalom, a mindenkori állami irányítás hogyan viszonyul ehhez a hagyományhoz, és mindenki igyekezett a maga kapcsolódását kialakítani hozzá. A Habsburgok például, ez egy nagyon érdekes történeti folyamat, a török kiűzése után első Lipót császár, hogy egy legitimálja a magyarországi úr hatalmát, az 1699-es karlócai béke után ő is felajánlja Szűz Máriának az országot, ugyanúgy, ahogy István király tette. Vagy a következő érdekes dátum, Mária Terézia, 1771, nagyon sok erőfeszítést tesz, és mindent elkövet, és sikerrel jár, hogy hazahozza a Szent Jobbot Ragúzából, és ezzel legitimálja tulajdonképpen a saját hatalmát, és bizonyítsa, hogy ő Szent István örökösének tartja magát. 18. század végétől válik lehetővé a Szent Jobb körmenet, ami a katolikus tradícióban máig az augusztus 20-a legfontosabb mozzanata. Vagy Ferenc József, a kiegyezést követően, amikor már nem a magyarok ellen, hanem a magyarok barátságát keresve igyekszik kormányozni a birodalmat, 1891-ben munkaszüneti nappá nyilvánítja augusztus 20-át. Aztán két világháború közötti időszakban Horthy Miklós, amikor a trianoni veszteségre valamilyen módon próbál reagálni, kialakítja azt a fajta ünneplési rendet, amit ma is ismerünk, tulajdonképpen augusztus 20-ának a mai ünneplési módja, Budapesten a tűzijáték, a felvonulások, a különböző kenyérszentelés, kenyérmegáldási ünnepségek. Ezek a két világháború közti időben gyökereznek. A Horthy korszakban volt ez jellemző, ekkor alakult ki. 1938, ugye az 1000. évfordulója István király halálának, ekkortól válik hivatalosan bejegyzett állami ünnepé, a magyar állam ünnepévé augusztus 20-a, és ugye már említettük az 1948 utáni fordulatot, amikor alkotmány ünnepes, aztán a rendszer változást követően ezt jegyzi be a magyar parlament állami, hivatalos állami ünnepnek, tehát tulajdonképpen a történelem folyamán nagyon szépen végig lehet követni, hogy ehhez a Szent Istváni örökséghez minden uralkodó hatalom kialakította a maga viszonyát, és valamilyen formában mindenképpen megünnepelték augusztus 20-át.
Kedves hallgatóink, a nyári népszokásokról Tóth Arnoldot, a Herman Otto Múzeum néprajzétár osztályvezetőjét hallottuk, a riporter Sütő Dávid Pelé volt.